az Úré a dicsőség minden tekintetbe. Bármerre is nézünk, bármit is teszünk, mindig az ő dicsőségére tesszük. A keresztény ember célja az, hogy Krisztus dicsőjön meg az életébe. Ez az alapvető cél. Amen. Köszönjük nektek, hogy megtiszteltétek a gyülekezetet azzal, hogy eljöttetek. És én mindig úgy tartom, hogy gyülekezetbe járni áldás. Aki igazából Isten szerető, neki a gyülekezet az egy áldás. Ez a gyülekezet is egy áldás. Örülünk, hogy itt lehetünk. Hálát adunk Istennek azért, hogy eljöhetünk. Ez nem kényszer, ez egy szabad akaraton alapuló döntés. Isten elvárja tőlünk, hogy a szabad akaratunkat feláldozzuk az oltáron. Amen. Az ő akarata az, hogy Krisztusban egyek legyünk Jézus nevébe. Amen. Az első dolog, amivel szeretném kezdeni az, hogy mint ahogy eddig többször is szerencsénk volt, és az Úr kegyelmezett nekünk, az idén is szervezünk egy izraeli utat. Az izraeli út szervezéséről hadd szóljak néhány gondolatot, persze nem mi vagyunk a szervezők, hanem egy utazási iroda, de már a fő dátumokat meg tudjuk mondani, aki szívén van, hogy Izraelbe kívánkozik, és egy zarándokúton szeretne részt venni, azoknak a számára mondom ezt a dátumot és a lehetőséget. Október 15 és 22 között lesz ez a zarándokút. Majd a pontos programot és a pontos árat azt majd a Klárikának eljuttatjuk, és akkor azon keresztül esetleg, aki úgy gondolja, jelentkezni lehet, telefonszámot is mindent rendelkezésre bocsájtunk. Hogy miért járunk ennyit Izraelbe? Mert ugye ebben a közösségben nagyon sokan vannak, akik 5-ször, 6-szor, 10-szer, talán még többször is rendszeresen ellátogatnak Izraelbe. Ima összejöveteléket tartanak, zarándokúton vannak. Mi az oka ennek? A válaszokat mindig akkor kapjuk meg, ha kinyitjuk azt a könyvet, ami éppen előttünk van, és Mózes első könyvére lapozunk a 12. fejezetbe, és megtekintjük, mit ír Isten igazsága arról, hogy hogyan kell viselkednünk, hogyan kell gondolnunk arra, hogy mit jelent a keresztény ember számára Izrael. Mózes első könyve, 12. fejezet, 1-es, 2-es, 3-as igevers. És mondá az örökkévaló Ábrahámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldlak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak. És aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Amen. Vannak fordítások, amik a harmadik verset úgy fordítják, hogy megáldanak te benned a föld minden nemzetségei, veled magukat is áldják a föld minden népei. Ez az áldás, ez nemzeteknek és egyéneknek is szól. Az egyéni életünk áldása is, és egy nemzeti áldásról is van szó. Jó tudni, hogy az örökkévaló hogyan tekint Izraelre. Egyik alkalommal Erzsébet, mikor prédikált, azt mondta, Izrael az Úr szeme fénye. Amen. Pedig az ember tudja, hogy a saját szeme fénye milyen értékes dolog. Isten nagyon magasra értékeli a választott népet. És úgy tekint rá, mint a szeme fényére. Mózes könyvében és Zakariás könyvében is megtaláljuk ezeket az igéket. Sokan mondják, hogy igen, igen, hát ezek mind a akkori a régi szövetségnek az igéi, amiket elénk hozol. De az új szövetségben, a Krisztus szolgálata alatt is látszanak azok a dolgok, hogy Isten hogyan tekint az ő választott népére. Mert a mi gondolkodásunknak is nagyon sokszor meg kell ebbe a tekintetbe változni. Apostolok cselekedeteiben, ha előre lapozunk, a 10. fejezet 22-es igéjét nézzük. Itt az egyik százados történetét írja le az ige. Kornélius Cezáriában volt százados, és miután üzent Péterért, hogy jöjjön el a házába, a körülötte lévő emberek, a zsidók így vélekedtek Kornéliusról. Ők pedig mondának, Kornélius százados igaz és Isten félő férfiú, kimellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged házadhoz, és halljon tőled valami dolgokról. A zsidók úgy tartották, hogy Kornélius igaz és istenfélő ember volt. Hogy valamilyen szinten, a maga módján tolerálta azokat a dolgokat, amit a zsidók az ő életükben nagyon fontosnak tartottak. És nem volt véletlen, hogy támogatták Péternek azt a szolgálatát, amin révén üdvösséget kapott ő és a családja, a házanépe. Ugyanígy a másik századossal történt esetek, a kapernaumi századossal is. A Lukács evangéliumban szintén olvashatunk róla a Lukács evangélium 7. fejezetében. A Lukács evangélium 7. fejezetében a második igeverstől kezdve olvassuk. Velem vagytok? Egy százados szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már halófélben volt, az pedig, amikor hallott Jézus felől, hozzáküldi a zsidók véneit, kérvén őt, hogy gyorsan jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérték őt mondván, méltó arra, hogy megtedd néki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Ez a százados tett valamit azért a népért, ahol ő szolgált. Tett valamit olyat, ami méltóvá tette őt arra, hogy a szolgája meggyógyuljon. Egy bizonyos fokig az embernek tehát más szemszögből kell nézni arra, hogy mit is jelent számunkra is Izrael nemzete, a zsidó nép. És mi akkor, amikor ezeket a zarándokutakat részt veszünk és szervezzük, akkor mindig azzal a hittel tesszük meg ezt, hogy mi ilyen módon áldjuk meg Izraelt. Amen. Tarts velünk, és te is ilyen módon áld meg Izraelt. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattátok, és én hiszem, hogy meg lesz az a jelenkező létszám, ami erre kell. A korintusiakhoz írt levél első fejezeté, negyedik fejezetének a 6. igéjével szeretném ma kezdeni az ige hirdetést, 1 Korintus 4-6. Pál apostol írja a korintusiaknak, és őt és Apollost hozza fel például. Ezeket pedig, atyám fiai, példákban szabtam magamra és Apollósra, ti értetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni, hogy senki fel ne fuvalkodjék egyik a másik ellen. Pál egy intést intéz a gyülekezethez, amiben azt mondja, hogy feljebb nem kell bölcselkednünk, mint amint írva van. Az írott ige fontosságára utal rá. Ráutal az írott ige fontosságára és az írott ige tekintélyére. Az előbb említett Erzsébet, a Kenneth Hagin könyveket, és ugye nagyon sok kiadás van nálunk is forgalomba, és biztos, hogy olvastátok azt a könyvét, aminek az a címe, hogy a győzedelmes gyülekezet. Engedjétek meg, hogy a 199. oldaláról hadd idézzek egy rövid gondolatot. Így szól ez a gondolat: nincs kinyilatkoztatás Isten igéjén kívül. Bármilyen kinyilatkoztatás, amely Isten szellemétől jön, összhangba van az igével. Az ember az ördög területére kerülnek, amikor elhagyják az igét. Azt mondják, hogy a szellemet követik, de nem követheted a szellemet, miközben eltávolodsz az igétől. Helyezd az igét az első helyre, és a szellemet a másodikra. És itt ugye egy nagyon fontos kijelentés hangzik el az írott igével kapcsolatban, nagyon fontos kijelentés, és ugye azt tudjuk mindnyájan, hogy Isten kinyilatkoztatta az ő igéjét a prófétáknak, az evangélistáknak, ihletet adott arra, hogy ezt leírják, azért, hogy nekünk ebből megértésünk legyen. És sokan furcsálják talán, és talán úgy gondolják, hogy ezzel sérül az az alapelv, amit úgy hívunk, hogy szellemben járás. Pedig a kettő az nagyon tökéletesen kiegészíti egymást. Nézzük meg először az írott ige hatalmát. A zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. igéje foglalkozik ezzel a gondolattal, és az írott igéről a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. igéje így szól: mert az Istennek az igéje, logosza, az írott igéje élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. Az írott ige hatalmáról olvasunk itt. Először is az írott ige élő. Élő, eleven, lüktető, működő. Amen. Aztán azt mondja, hogy ható, eredményeket elérő, működő, hathatós. Aztán azt mondja, hogy élesebb minden kétélű fegyvernél, mint ahogy az efézusi igében is írja a Biblia. Elhatol, hatol a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. Pontosan elválasztja a szellem-lélek testvonalakat. És végül azt mondja, hogy megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. A szívnek teljességéből szól a száj. Megítéli azt, amit mondunk. Hogyan ítéli meg? Ítéletre alkalmas az írott ige. Amit mondasz, az írott ige alkalmas arra, hogy megítélje. megítélje. Nem mi ítéljük meg az igét, hanem az ige ítél meg minket. Az, amit mondunk. Amikor kijelentünk valamit, azt mindig annak a függvényében kell vizsgálni, amit az írott ige arról mond. Mint ahogy Kenneth Hagennél is az előbb olvastuk. Ez ugye persze nem jelenti azt, hogy nem szellemünk szerint kell járni, nem jelenti azt, hogy nem a szellem vezetésére kell tenni a dolgainkat, hanem azt jelenti, hogy ez egy lehetőség arra, hogy megítéljük azt, amit kimondtunk. Ez egy lehetőség. Isten így gondoskodik rólunk. Egy lehetőséget adott arra, hogy a szellemben járásunkat kontrolláljuk, hogy megvizsgáljuk, és meg is kell tennünk. A szellembejárás az a keresztény ember életében a legfontosabb dolgok közé tartozik. A Galatákhoz írt levélben olvasunk arról, hogy mennyire fontos, és hogyan kell művelnünk, és mit jelent. A Galata levél 5. fejezetében a 16-os igétől, 16-17-es ige. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, így a test kívánságait nem fogjátok véghez vinni. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjék, amiket akartok. A szellem szerint járás az egy természetes életforma a keresztény ember életébe. Az egy természetes életforma. És egy lehetőség arra az írott ige, hogy megvizsgáljuk, hogy az, amit mi szellemben járásnak tartunk, az valóban az-e vagy nem. Valóban az-e vagy nem. Azt mondja a 25-ös ige, ha a szellem szerint élünk, a szellem szerint is járjunk. Hangsúlyozni fogom, és hangsúlyozom most is, ez a két dolog, ez egymással tökéletesen megegyező dolog. Mind ahogy általában a Bibliában minden megegyezik, és minden pontosan egyezik. Az, amikor rátekintünk erre a könyvre, az is nagyon érdekes, hogy hogyan gondolunk erre. Mert ezt a könyvet, ez a könyv, ami itt a kezünkben van, ez 66 könyvből áll. Ezt a 66 könyvet az első laptól a végéig 1600 éven keresztül írták. 40 szerzője van a Bibliának. 3 nyelven íródott. Héberül, görögül és arámi nyelven. És csodák csodájára nincs benne ellentét semmi. Ez maga a csoda, hogy 40 különböző ember 1600 éven keresztül 3 nyelven úgy megírta Isten ikletésére, Isten vezetésére, hogy abban nincs ellentét. Persze sokan mégis ellentétet próbálnak benne felfedezni, de nincs benne ellentét valójában. Isten mindig ugyanaz, ő nem változik. Amen. Ő örök. Amen. De az emberekkel szembeni kívánságai megváltoznak. Volt, amikor követelte azt, hogy tartsák be a törvényt, volt, amikor a szellembejárást követelte tőlük. Nem Isten változott meg, hanem az a követelmény, amit velünk szembe támaszt, Isten igazsága, az változik. Az változik. És az ember számára ez az ellenőrzés, az írott igével történő ellenőrzés a szellemben járása során, ez egy fontos feladat. Hogyan tudod leellenőrizni azt, hogy az a kijelentés, ami belőled származik, szellemtől jön-e, vagy nem? az írott ige ad erre választ. Az írott igét pedig ismerni kell. Hogyan tudnád leellenőrizni azt, hogy mit ír az ige róla, ha magát az igét kevésbé ismered? Az ige ismerete az egy alapfeltétele a keresztény életnek. Nagyon sok embert és nagyon sokat hallunk mostanában arról profétálni, hogy majd így lesz a jövőbe, meg úgy lesz a jövőbe, és egyszer, ha félreteszel egy ilyen proféciát, az év végén visszatekinthetsz rá, hogy vajon mennyire volt a szellemből átjárt, vagy mennyire volt testből mondott profécia. Ahhoz, hogy az igét megismerjük, ahhoz valahol mindig alapvető dolgoknál kell kezdeni, még ha 10 éve járunk gyülekezetbe, még 20 éve járunk gyülekezetbe, akkor is Isten megismerése végtelen nagy. És nem fogunk a Isten megismerésének a végére érni, hanem talán akik nem túl régen születtek újjá, és talán nem olyan régi hívők, számukra talán egy olyan fontos lehetőség van, amit az írott ige előhoz, ez pedig Jézus beszédei. Mert sokan és sokszor olvastunk már arról, hogy Jézus így gyógyított, Jézus ilyen példázatot mondott, Jézus ott példálózott, de ezek a példázatok, ezek mindig tartalmaznak olyan tartalmat, amire örökre vissza lehet lapozni. Még akkor is, ha elolvastad, akkor is, ha tudod, akkor is, ha fejből ismétled az igeverset, akkor is gondolkodni, elmélkedni, olvasni kell ezeket a dolgokat. Ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni a szellemben járást a testben járástól, ahhoz van itt a kezünkben egy írott ige, és azt meg kell nézni, el kell olvasni. Nem véletlenül prédikálta Jézus a zsidóknak a János evangélium 6.63-ot, a János evangélium 6-os fejezetéből, amikor olyan magasra tette a mércét, hogy ezt mondta a zsidóknak. A szellem az, aki megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet. Azok a beszédek, amit Jézus szólt, azok a példázatok, amiket ő mondott, telve vannak Isten szellemével. És hogyha szellemtől teljes gondolatokat akarsz olvasni, akkor ott vannak Jézus példázatai. El lehet olvasni. Növekedni lehet rajta. Növekedni lehet rajta. Azt mondja Jézus, az ő beszéde olyan, amely életet ad, életre hív, és megelevenít. Életet ad, életre hív, és megelevenít. Szellemmel teljes beszédek ezek. Ez tartalmazza azt, amit olyan sokan keresünk, a szellemmel teljes beszédet. Lehetséges, hogy a hitéletünk egy részét talán itt kell elkezdeni először. Vannak bibliák, ahol kiemelik Jézus beszédeit másfajta színnel. Szándékosan teszik ezt. Mert erre különösen oda kell figyelni. Mert ezek szellemmel teljes beszédek. Tévedhetetlenek. Az, hogy tévedhetetlen, az 100% biztos. És azok az emberek, akik hittek ennek, azok még mindig jól jártak. ugyanebben az evangéliumban, egy kicsit visszamegyünk a János evangélium 4-es fejezetébe, a 46-os és az 50-es ige között elolvassuk ezt a részt, így szól ez a gondolat. Jézus ismét a galileai Kánába ment azért, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyné ember, akinek a fia beteg volt. Mikor ez meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzáment és kérte őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán volt. Mondd azért néki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek? Mondd néki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondd néki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Itt a működésben lévő hitet látjuk, ami le van írva. Így működik a hit. Jézus mondott valamit, az ember pedig mit tett? Elhitte. Mi történt? Amíg el hazafele ment, már a gyógyulás megvolt. A működésben lévő hit. Jézus beszédei. Jézus beszéde volt az, ami kijelentette, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak. Ez egy működésben lévő hit. Jézus beszédeinek a fontossága, az egy elsődleges dolog kell, hogy legyen. Rá kell, hogy irányuljon a figyelmünk, és nagyon sokszor elő kell, hogy vegyük. Többször olvastuk már mi is ezeket az ige verseket, mégis mindig jönnek elő olyan dolgok, amik fontossá teszik ezt, hogy ebbe erre rátekintsünk. Még mindig a János evangéliumban vagyunk, és a 8-as ige vers, 8-as fejezetben, ahol Jézus beszél, és így mondja a 8:28-tól, mondd azért nékik Jézus, mikor felemeltetik az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok, és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az atya tanított engem, úgy szólok. Sokan keresik Isten akaratát, mindig azt mondják, szeretném, Uram, ha megmutatnád, mi az akaratod. Olvasd el Jézus beszédeit. Mert az az atya akarata, amit Jézus beszélt, az Isten szava, amit ő szólt. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, ami nékik kedves. Amikor ezeket mondta, sokan hittek ő benne. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak. Ha ti megmaradtok az én beszédembe, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Mikor vagyunk Jézus tanítványai? Ha megmaradunk azokba a beszédekbe, amiket ő mondott, hogyan maradhatunk meg abba, ha ismerjük? Ha elővesszük, ismerjük, és a lényegét megragadjuk, és azt szerint cselekedünk, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Mit tesz bennünket szabaddá? Az igazság. Hogy ismerjük meg az igazságot? Jézus beszédei által. Amit az atyával együtt, mintha az atya szólna Jézus által. Ugyanazok. Sokan vannak, akik keresik Isten akaratát, és azt mondják, Istenem, bár a te akaratod mutatkozna meg az életemben. Isten akaratát a Bibliába kell keresni. Ide van leírva. Isten akarata ide le van írva. És nagyon szépen látszik ez Jézus beszédeiből. Csak ezt elő kell vennünk, és Jézus beszédei szerint kell ezt tennünk. Sok olyan jézusi beszéd van, amit elő lehetne hozni példának, arra, hogy mennyire fontos a Jézus beszéde, de talán a Máté evangélium 7. fejezetében, a 24-es igétől kezdve, ha ezt olvassuk, akkor példát kapunk erre vonatkozólag. Máté evangélium 7.24. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom a bölcsemberhez, aki kősziklára építette az ő házát. Tehát ha hallod Jézus beszédét, ha Jézus beszéde előtted van, és megcselekszed azokat, amit azok a beszéd neked sugall, olyan vagy, mint az az ember, aki kősziklára építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára építetett. Látod, hogy életed stabilitása attól függ, hogy Jézus beszédei szerint éled-e az életedet, vagy nem. Attól függ. Akkor kőszikla, akkor szilárd, akkor a nehézségekkel szemben meg tud állni, jönnek a szelek, persze, hogy jönnek. Jönnek a problémák, persze, hogy jönnek. Belefújnak a házba, beleütköznek abba, de az a ház, ami a tied, az örökké megáll. Megáll. És ha valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki fövönyre építette a házát. Igen. Fontosak Jézus beszédei. Szellemmel teljesek, az atyától származnak, és nekünk íródtak. És ezt tudni kell. És hát mindig azt kell tudni, hogy mennyire fontos az írott igében a jézusi beszéd. Mennyire fontos és mennyire tápláló számunkra. A 29-es vers mondja itt, még ebben a fejezetben, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Az írástudók talán nem tudták a törvényeket. Az írástudók talán nem tudták a Tórát, de hogy is nem tudták. Kiváló módon tudták, egész életüket annak szentelték. De Jézus, amit tanított, a tanításában mindig ott volt a hatalom. És ez volt a különbség. Hatalom. És előtte a 21-es verstől kezdve a következőt mondja Jézus. Nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megyem be a menny királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon, ama napon az ítélet napja. Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedbe? Amikor az ítélet van, akkor az ember még akkor is megpróbál valamilyen kedvező ítéletet kicsikarni, és azt mondja, nem a te nevedbe tettünk a dolgokat? Nem a te nevedbe tettünk hatalmas dolgokat? 23-as, és akkor vallást teszek majd nékik. Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, gonosztevők. Vagyis nem voltak újjászületettek, nem voltak Krisztushoz tartozóak, de attól függetlenül használták ezt a nevet, és valami démoni segítséggel működtették is, de soha nem tartoztak Jézushoz. Soha. Na, ezek Jézus beszédei. Ilyenekről szól Jézus beszéde, amit Istentől ihletett, és alkalmas arra, hogy valaki jobb legyen általa, valaki biztosabb legyen általa. Még egy rövid példázatot, aztán be is fejezzük. Máté evangélium 18-ra menjünk. Itt olyan esetet ír a Biblia, amit mindnyájan ismertek, hiszen igazából bibliaolvasó emberek vagyunk, és Máté 18-ban leírja Máté evangéliuma a gyülekezeti fegyelmezéssel kapcsolatos dolgokat, és a 21-es igétől kezdődően így szól. Ekkor hozzámegy Péter Jézushoz, és mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsájtanom? Még 7-szer is? Mondanék Jézus, nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 70-szer 7-szer is. A megbocsátásról van szó tehát, hogy hányszor kell az embernek megbocsájtani, de ez a megbocsájtás, ez mindig arról szól, hogy igazi megbocsájtásról beszélünk. Nem csak arról, hogy köszönöm, megbántottál, megbocsájtok, de közben azért elkerüllek az utcán, amikor találkozunk. Egy igazi megbocsájtásról beszél itt a Biblia. És Jézus hoz egy példát. Azt mondja a 23-as versben, hogy annak okáért, vagyis éppen ezért a megbocsájtással kapcsolatban a mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni hozzának eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak az ura, hogy adják el azt és a feleségét és a gyermekeit és mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörögve néki, mondvá: Uram, légy türelemmel hozzám, mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát elbocsájta őt, adósságát is elengedte. Kiméne pedig a szolga találkozék egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt, folytogatván vala, mond: fizesd meg nékem, amivel tartozom. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai alá, könyörög vala néki, mondván: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elvenvén börtönbe veté őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Mindjárt olvastátok ezt az igeverseket, ugye? A megbocsájtásról szól Jézusnak ez a rövid példázata. Az Úr elengedett egy tartozást, amit úgy írt a Bibliába le, hogy 10 000 talentum. Akinek elengedték, az pedig 100 dénárt sem engedett el. Pedig micsoda különbség van a 10 000 talentum és a 100 dénár között? Hogy képet kapjunk arról, hogy mennyit adóssága volt a 10 000 talentumosnak, azt kell, hogy mondjam, hogy abban az időben egy júdeai tartománynak az éves jövedelme 200 talentum volt. Vagyis az, aki 10 000 talentummal tartozik, az visszafizethetetlen adósságot halmozott fel. Azt nem lehet kifizetni, egy ember azt nem tudtak volna kifizetni. Éppen ahogy a mi életünk során sem vagyunk képesek kifizetni az árat azért, amit értünk Jézus tett, úgy ez a szolga sem tudta volna sosem kifizetni. Soha. Mert akkora óriási adósságot halmozott fel, ami ember számára kifizethetetlen volt. Ezért volt a kegyelem. Mint ahogy a mi életünkben is van kegyelem. Ugye? Ugyanígy. A bűnök bocsánata, az kegyelemből van. Pedig akkora volt az adósságunk, hogy azt mi sem tudtuk volna soha kifizetni. Mi sem tudtuk volna törleszteni. Aki 100 dénárral tartozott, az pedig egy viszonylag kifizethető adósság volt. Viszonylag kifizethető. És ugyanakkor mégis börtönbe vetették érte. De a börtönből senki nem tud szabadulni. A börtönből adósságot nem lehet törleszteni. A börtön az egy zárt hely, ott nincs lehetőség arra. Meg van kötözve. Meg van kötözve, és az, ott nincs tovább lehetősége. És ezért oda-haza elolvassátok, látni fogjátok, hogy milyen következtetéseket von le ebből Jézus. Vagyis Jézus beszédeit akkor, amikor olvassuk, akkor mindig figyelemmel olvassuk, mindig körültekintően olvassuk, mindig járjunk utána a dolgoknak. Lukács az evangéliumában azzal kezdi a mondani valóját, hogy becsületesen utána jártam mindennek. Amikor a kezedbe kerül az írott ige, akkor te neked is becsületesen utána kell járni mindennek. Mindennek. Minden tekintetben. Minden tekintetben magasra kell értékelnünk az írott igét. Minden tekintetben magasra kell értékelnünk az írott igét. Arról nem is beszélve, amit a Róma levél mond a 10-es fejezet 17-es igéjében. Egyes régi fordítások így fordítják ezt az igét, azért pedig a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. A hit Krisztus beszéde Isten igéje által van. A legnagyobb adomány, amit Istentől kaphattunk, az a kinyilatkoztatott ige, amit nekünk ihletett emberek leírtak, hogy mi ezzel megvilágosodást nyerjünk. Mindig nagy tisztelettel tekintünk Isten igéjére, Jézus beszédeire. Azért tekintünk mindig nagy tisztelettel erre, hogy a hitünk alapját ezzel bővítsük és ezzel gyarapodjunk. Biztatlak benneteket arra, hogy ne hagyjátok el ezt a lehetőséget, és különösen Jézus beszédeit többször és többször vegyétek elő. Valamikor a hitéletünk kezdete során azt gondoltuk, hogy elértünk már valahova. És akkor egyszer csak rádöbbentünk arra, hogy hoppá, hát ennek nincs vége, hanem a lényeg még ezután következik. Úgyhogy bátran olvasd az ige verseket, és ismerd meg Isten írott igéjét, Isten igazságát, a hasznodra válik. Sokan úgy vannak vele, hogy szeretnének az életbe békességet és nyugalmat elérni. Ha még egy igeverset megengedtek, aztán már vissza ne éljek a türelmetekkel. Péter második levelére menjünk. És az első fejezet első három igéjére menjünk. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, a mi Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus megigazítása által. Halleluja! Kegyelem és békesség adatség néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerése által. Kegyelem és békesség, amire várok az egész életem során. Amit megkapsz akkor, amikor a írott ige azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus megismerése által ez a tiéd lehet. Kegyelem és békesség. Kegyelem és békesség. Az Úr Jézus Krisztus megismerése által. Amen.